Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az evangelizációs hetünkön. Van egy bibliai ige, amely különös módon kifejezi Isten szívének a dolgait. Azt mondja Isten, hogy szeretem azokat, akik engem keresnek, és megtalálnak engem azok, akik keresnek. Hát remélem, hogy Isten is keres ezen a héten sokakat közülünk, hiszem, hogy keres, és bízunk abban, hogy meg is talál bennünket az ő szeretetével. Nagy szeretettel hadd mutassam be a vendég ige hirdetőnket, Gyimóti Zsolt gyáli lelkipásztort, a Gyáli Református Gyülekezet lelkipásztorát. Ő végzi az ige szolgálatot közöttünk ezen a héten. És mielőtt a kórusnak a szolgálatát, az ének tanítást meghallgatnánk, hallgassunk meg egy verset Pecnyik Pali bácsitól.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Egy verset szeretnék felolvasni lelki épülésre. A versnek a címe: Golgotát nem feledhetem. Sírásra görgül az ajkam, ha rád nézek, Jézusom. Amint görnyedsz kereszt alatt, a kálváriás úton, a kereszt, mely válad nyomja, az én szégyen keresztem. Nekem kellene vinnem azt, és te viszed helyettem. Hátam nem sebezte ostor, a te hátad csupa vér. Rád zúdult sok ostor csapás, minden egyes bűnemért. Én vétkeztem, s a büntetést te vállaltad helyettem. Így az igazságos Isten nem tört pálcát felette. Büntetést, amit rám szabott, atyát keze tette rád, fejem helyett szent fejedre nyomtak tövis koronát. Golgotát nem feledhetem, ahogy bántak ott veled, kezeidbe, lábaidba vertek három vas szeget. Szégyenkeztél, mezítelen, két gonosztevő között, hogy én, mezítelen bűnös, legyek fénybe öltözött. Bocsássad meg vétkeimet, vérző arcú Jézusom, a sok bűnt, mit elkövettem, jóvá tenni nem tudom. Látod, Uram, szegény vagyok, fizetésre képtelen. Te fizettél én helyettem, s tartozásom nincs nekem. Azért haltál meg helyettem, hogy ott lehessek veled, hol a szentek seregében Hozsianna zeng neked. Köszönöm szépen.
Hallgasson meg a gyülekezet nagyon szép evangélium éneket, és a kérésünk az lenne, hogy nagyon kellene figyelni a dallamára és szövegére is, mert utána ez lesz a mi gyülekezet énekünk, ami egész héten végigkísér minket.
Segíts, élet, te ígéd világ.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és külön köszönöm azt, hogy vállalták legalább ezen az első estén, hogy eljönnek, és én bízom abban, hogy Isten megajándékoz mindenkit olyan üzenettel, hogy nem akarják majd kihagyni a következő estéket sem. És bízzuk ezt Istenre, és kérjük el Istentől, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy tudhatjuk, hihetjük, megérthettük, hogy te ajándékozó Isten vagy, és szeretnénk meglátni ezen a héten azt, hogy ezt a hetet azért ajándékoztad, hogy jobban megismerjünk téged. És ezt a hetet azért ajándékoztad, hogy azok, akik keresnek, keresik az életük értelmét, keresik azt, hogy miért vannak itt a Földön, miért jött létre az életük, azok benned megtalálják az életük értelmét és a célját. Köszönjük neked azt, hogy kiválasztottál minket a Krisztusban, a te fiadban, hogy a te dicsőségednek magasztalására legyünk. És köszönjük már előre azokat az igéket, amelyeket a Bibliából mondasz nekünk. És szeretnénk tőled elkérni azt, hogy ezek az igék, a te szavaid ne hulljanak kemény talajra az életünkbe, hanem jó talajba hulljanak, és megszülessen ott az élet, tovább növekedjen az élet. Segíts bennünket abban, kérünk, hogy találkozzunk veled. Hiszük, hogy ezért hoztál el minket. Ámen. Ennek az egész hétnek az a célja, hogy segítsen bennünket az élő Isten abban, hogy jobban megértsük és átéljük az életünknek az értelmét és ezentúl a célját. Hiszen akkor értjük meg valaminek a célját, ha megértjük az okát és megértjük az értelmét. Kiment a rengeteg meghívó, ott a cím, miért élek a Földön. És én feltételezem azt, és gondolom azt, hogy akik eljöttek ma este, azok nyilván érdekeltek ebben. Nem tudom, hogy megfogalmaztuk-e már azt, hogy mi az életünk célja, csak a magunk számára. És megfogalmaztuk-e már, hogy mi az életünk oka. Valaki már tudja. Valaki keresi. És hiszem azt, hogy Isten igéje ezen a héten sok mindent megmutat a számunkra. Az élet értelmének a kutatása évezredek óta az egyik legnagyobb fejtörést és fejfájást okozó probléma az embernek, és pedig azért, mert többnyire helytelen a kiinduló pontja. Helytelen kiinduló pontot választ az ember, és ez okozza a legtöbb problémát és a legtöbb gondot, a helytelen kiinduló pont pedig saját maga. A kérdései önmaga körül forognak. Mi akarok lenni? Mit kezdjek az életemmel? Mik a céljaim? Mik az ambícióim? Mik az álmaim a jövőmet illetően? Igen ám, de hogyha saját magunkra összpontosítunk, akkor soha nem derülhet fény az életünk valódi értelmére, mert ha önmagunkból indulunk ki, akkor hol találjuk meg? Önmagunkban? Van, aki igen. Majd erre fogunk látni példát, szörnyű példát is. A Biblia azonban valami egészen mást mond. Jobb könyvében azt mondja a Biblia, hogy Isten kezében van minden élőnek a léte, és minden emberi testnek adott lélek. Tehát önmagunkon kívül kell keresnünk az életünknek az értelmét. Mert azt mondja Jób könyvében a Biblia, még egyszer olvasom, Isten kezében van minden élőnek a léte, és minden emberi testnek adott lélek. És itt jutottunk el a ma esti alapigénkhez, a fő üzenetünkhöz, amit a Pálnak a Kolosséiakhoz írott leveléből olvasok, az első fejezetnek a 16. és 17. versét. Tehát Pál levele a kolosséjakhoz, első fejezet, 16-17. vers. Mert Krisztusban teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ha jó kiinduló pontot akarunk választani az életünkhöz, akkor először egy talán kellemetlen, első hallásra talán kellemetlen hírrel kell kezdeni. A lényeg nem mi vagyunk. Ahogy ma utaztam ide Székesfehérváron, előttem egy autó, egy ilyen kis furgon ment, a reklám ott volt a furgon felső részén, harisnyi az okni. És aztán, ahogy lejjebb ment a tekintetem, elő is kaptam a fényképezőgépen, nem sikerült lefényképezni, a következő mondat volt a harisnyi az okni felirat alatt, a legfontosabb ember te vagy. Hogy ennek mi köze van a harisnyához és az oknihoz, erre nem jöttem rá. De erről szól ma az egész világ és minden üzenet, hogy a legfontosabb ember te vagy, a lényeg te vagy és semmi más. Vagyis az ember az életének az értelmét és a célját önmagában keresi, és innentől kezdve már is tévúton jár. Eltévesztette a célt. Az életünknek az értelme túlmutat a saját megelégedettségünkön, a saját szellemi megbékélésünkön, vagy éppen a boldogságunk kérdésén. De túlmutat az életünknek az értelme és a célja sokkal feljebb és sokkal magasztosabb magasságokba, mint a családi életünk, a karrierünk, vagy akár az álmaink. És hogyha szeretnénk kideríteni azt, hogy miért születtünk erre a bolygóra, akkor Istennél kell kezdenünk a keresést. Hiszen az ő szándékai szültek minket az ő céljaira. És vajon hogyan fedezhetjük fel azt, hogy mi célból teremtett minket? Két lehetőségünk van arra, hogy ezt felfedezzük. Az egyik a találgatás. A legtöbb ember ezzel próbálkozik. Feltételeznek, spekulálnak, elméleteket gyártanak, és hogyha valaki így fogalmaz, hogy mindig azt képzeltem, hogy az élet ilyen vagy olyan, abból levonhatjuk a következtetést, hogy körülbelül ez annyit ér és annyit tesz, hogy ennél nincs jobb ötletem. Igazából fogalmam sincs. Ragyogó elmével megáldott filozófusok évezredek óta diskurálnak, találgatnak az élet értelmével kapcsolatban. A filozófia fontos tudomány, megvan a haszna, de az élet értelmét illetően még a legbölcsebb filozófia is pusztán találgatás. Egy amerikai egyetemnek a filozófia professzora, dr. Hugh Moorhead levélben megkérdezte a világ legismertebb filozófusai, tudósai, írói és intellektueljei közül 250-től, hogy ön szerint mi az élet értelme? A visszaérkezett válaszokból pedig megjelentett egy könyvet. Néhányan elküldték a legvalószínűbbnek tartott elképzeléseiket, néhányan elismerték, hogy ők maguk kitaláltak valami értelmet az életüknek, a többiek voltak olyan becsületesek, hogy beismerjék, halvány fogalmuk sincs erre a kérdésre, hogy mi a válasz. És még olyanok is voltak, akik úgy írtak vissza a Moorhead professzornak, hogy ugyan már írja meg nekik, hogyha ő rájött. Egyszer Medved Kilonával láttam egy interjút, ahol ez a világ szinten híres táncos nő a következőt mondta. Amikor hallottam, előre bocsátom, égnek állt volna a hajam, ha lenne. A következőt mondta Medved Kilona. Nekem az a létem értelme, hogy engem csodáljanak. Én azért adtam fel minden más lehetőséget, a családi életet, a gyermekvállalást, hogy engem csodáljanak. Rám azért van szüksége az embereknek, hogy csodáljanak engem. Nem vicc, tényleg ezt mondta. Ha meg is van arról győződve, hogy ez az életének az értelme, ez nem több, mint puszta találgatás, sőt, bálványimádás, hiszen ki az egyedül csodálatra méltó? Egyedül Isten. Természetesen találgatással valamiféle eredményeket el lehet érni, egészen bődületesen rossz eredményeket is, mint amilyen meg vagyok róla győződve, hogy Medvesz Kilona eredménye, ez egyik lehető legrosszabb. De viszonylag helyes eredményeket is lehet találgatni. Ez az egyik lehetőség, mint amikor mondjuk valaki megvesz egy műszaki cikket, tévét, DVD-t, videót, valami hasonlót. De nagyon sokszor a legtöbb ember el se olvassa a használati útmutatót, úgyis megy ez. Összedugja, nyomkodja a gombokat, aztán csak rájön, hogy hogy működik. Egészen addig én is ilyen találgatással próbálkoztam a műszaki cikkeket illetően, amíg egyszer édesanyámmal nem vettünk egy videót, akkor is úgy kezdtük, hogy elkezdtünk talán hazavittük, összedugtuk a tévével, megy ez, és nyomkodtuk a gombokat. Aztán amikor egyszer valami olyasmi jelent meg a képernyőn, amiről halványlag gőzünk sem volt, akkor elővettük a használati útmutatót, és rájöttünk arra, hogy volt értelme elővenni a használati útmutatót, hiszen egy csomó olyan funkcióra rájöttünk, ami nagyon hasznos, amire csak találgatással nem jöttünk volna rá. Lehet találgatni, de hogyha valamit igazán meg akarunk érteni, például egy műszaki cikkel kapcsolatban, akkor érdemes elővenni a használati útmutatót, hiszen a készülék tudásának a mélységeit a használati útmutatóból ismerhetjük meg. És éppen ezért egy nagyon-nagyon jó hír az, és a ma este nagyon-nagyon jó híre az, hogy nem csak a találgatás áll a rendelkezésünkre, nem csak a találgatás a lehetőségünk az életünk értelmét, és az életünk okának és a céljának a megtalálásával a kapcsolatban, hanem rendelkezésünkre áll valami egészen különleges és csodálatos dolog, ez pedig a kijelentés. Megnézhetjük, hogy Isten mit jelentett ki a Bibliában az életről. Megnézhetjük, hogy mit mondott el Isten a Bibliában az élet értelméről. A legegyszerűbben úgy tudhatjuk meg, hogy mire való egy találmány, hogyha megkérdezzük az alkotóját, és pontosan így van ez az életünkkel kapcsolatban is. Kérdezzük Istent. Életünk értelmének a keresésével bátran forduljunk Istenhez. Ő nem hagyott magunkra, hogy a sötétben tapogatózva keresgéljünk. Az énekben énekeltük, hogy sok sötétség van bennünk, sárban járunk, sötétségben járunk, addig, amíg csak találgatunk, ez valóban így van. De Isten egy csodát adott, egy csodát alkotott, amikor az evangéliumot adta, amikor a jó hírt adta, az evangéliumi világosságát adta, hogy abban a sötétségben, amiben a találgatásainkkal jutunk, bevilágítson, és azt mondja, hogy ha tényleg keresed azt, hogy miért élsz ezen a földön, akkor én elmondom neked. Akkor én elmondom azt, hogy miért vagy itt. Hogy miért lettél. Nem hagyott magunkra minket. A Biblia egy bizonyos nézőpontból néz, egy bizonyos értelemben nem egyéb, mint egy rendkívül részletes használati útmutató az életünkhöz. Használati útmutató arról, hogy hogyan működik az élet, mi az, amit el kell kerülnünk, és hogy mi vár ránk a jövőben. A Biblia így fogalmaz a korintusiakhoz írott első levélben, hogy az Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Tehát Istennek van egy titkos bölcsessége. És ezt a titkos bölcsességet, amihez nem fér hozzá az emberi értelem, amihez nem fér hozzá semmilyen okoskodás, azt Isten elmondja nekünk. Úgy, hogy odaadja a Szent Lelket. Úgy, hogy megmutatja Krisztusban, mit tett értünk. Úgy, hogy megmutatja, hogy az ő fia eljött ebbe a világba. Hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Úgy, hogy megmondja, hogy mi nem tudjuk kirángatni, megszabadítani magunkat abból a sötétségből, amiben élünk, hanem az Isten fiának meg kellett halnia azért, hogy megnyíljon az Isten titkos bölcsessége, és mi megragadjuk a menekülésnek az útját. Tehát az életünknek a kiinduló pontja és a forrása Isten. És éppen ezért nem találgatáshoz és nem a világ bölcsességéhez kell fordulnunk, amikor az életünk értelmét keressük, hanem a Bibliához, ami Isten titkos bölcsességét jelenti ki a számunkra. Divatos pszichológiák, sikerreceptek vagy megható történetek helyett az ő igazságaira kell építenünk az életünket. Az Efézusi levélnek, amit Pál apostol írt az efézusi gyülekezetnek, az első fejezetében a következőt olvassuk. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Amikor az van, hogy ő benne, az mindig az ő fiára, Krisztusra vonatkozik. Tehát amit kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ebből az igéből három támpontot is kaphatunk az életünk értelmének a kereséséhez. Az első, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban, az élő Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban fedezhetjük fel, hogy kik vagyunk mi, és mi az életünk értelme. A héten még lesz arról is szó, hogy ezt a kapcsolatot hogyan lehet létrehozni a Krisztussal, hogyha ez valakinek az életében még nem történt meg, de most ennyit szeretnék csak mondani, hogy az életünk értelmét a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatban érthetjük meg, ez az első. A második, amit megérthetünk itt az Efézusi levélnek ebből a szakaszából, hogy Isten már jóval azelőtt gondolt ránk, hogy nekünk Isten eszünkbe jutott volna. Tehát Isten gondolataiban már azelőtt ott voltunk, mielőtt nekünk ő eszünkbe juthatott volna. Az életünkkel kapcsolatos célja már készen volt a fogantatásunk előtt. Még nem is léteztünk, ő már eltervezte az életünket, és még a véleményünket sem kérte ki. Sok mindent megválaszthatunk az életünkben. Van erre bizonyos szabadságunk. Megválaszthatjuk a karrierünket, a társunkat, de a legcsodálatosabb választás az, amikor Istenben ismerjük fel a társunkat, de szabad a választás. Megválaszthatjuk a hobbinkat, és nagyon sok más részletet az életünkből, hogy milyen autót veszünk magunknak, és a többi, mert ezt megválaszthatjuk. De azt, hogy mi az életünk értelme, persze azt is megválaszthatjuk, csak nem érdemes mást választani, mint az igazi értelem. Nagyon sok igében utal Isten arra, hogy ő sokkal hamarabb gondolt ránk, mint ahogy ezt mi elképzelni képesek vagyunk. Sőt, nem csak a fogantatásunk előtt gondolt ránk Isten, hanem már mielőtt ezt a világot megalkotta volna. Készen voltunk az ő terveiben. Mielőtt azt a világot, amiben élünk, ami körülvesz minket, hogyha fölnézünk az égre és látjuk ezt a hihetetlen kozmoszt, már azelőtt, mielőtt ez létezett volna, már ott voltunk Isten tervében. Azt írja Pál, hogy mert a Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. És a harmadik támpont, amit ad ez az ige nekünk, hogy az életünk egészen egy nagy kozmikus tervbe illeszkedik bele, amelyet Isten az egész örökké valóságra nézve hozott létre. Mindenből talán már kezdjük sejteni azt, hogy az ember léte
és benne a saját személyes létünk éppen ezért nem a véletlennek köszönhető. Eltervezett és megtervezett az életünk. Nem pusztán csak annyi, hogy létrejöttünk, aztán boldoguljunk, ahogy tudunk, és a szerencsésebbek még talán Istent is megtalálják ebben a világban. Nem valami tévedés folytán jöttünk el erre a világra. Életünk nem a természetnek valami fura, szerencsés vagy szerencsétlen összjátéka. És gondoljuk végig, hogyha esetleg a szüleink nem is tervezték volna az életünket, Isten nagyon is tervezte. Istent egy picit sem lepte meg az, hogy mi megszülettünk. Sőt, kifejezetten számított rá. Isten gondolataiban sokkal korábban megfogantattunk, mint az édesanyánknak a méhében. Az ő ötlete volt az egész. Az ő ötlete volt az, hogy élsz. Az, hogy élek. Nem a sorsnak, nem a véletlennek, nem a szerencsének köszönhető, hogy élünk és lélegzünk ebben a pillanatban. Azért lehetséges, hogy élünk, mert Isten meg akart teremteni minket. És szeretném nagyon erősen rátenni a hangsúlyt erre a szóra, hogy akart. Ő akarta, hogy legyél. Azért létezel, mert Isten akarta, hogy legyél. És erről ő nagyon világosan beszél, a 139. Zsoltárban ezt olvashatjuk, mint egy imádságot. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében, magasztalak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt belőlük. Hogy is olvassuk? Könyvedben minden meg volt írva. Azok a napok is, amelyeket nekem szántál, még egy sem valósult meg belőlük, de már te megírtad. Megírtad az életemet, megrajzoltad a terveidet a tervezőasztalon. És ez azt is elárulja nekünk az életünkről, hogy nem csak, hogy nem véletlen a létünk, hanem mivel Isten akarta és tervezte a létedet, ezért nem pusztán csak egy mellékterméke vagy Isten munkáinak. Nem tudom, ki látta, elég régi a film, szerintem sokan láthatták az Ikrek című filmet Arnold Schwarzeneggerrel és Danny DeVito-val a főszerepben. Ez egy vígjáték. A film röviden arról szól, hogy genetikai kutatásokkal egy kutató csoport létre akarta hozni a szuperembert. Az intelligens, az erős, a szép, és ez sikerült is, ő lett, akit megszemélyisített az Arnold Schwarzenegger. Csak hogy született ennek a szuperembernek egy ikertestvére, és őtőle elválasztották, ő volt a Danny DeVito, tudjuk, a kicsi köpcös kopasz. Tehát nem a férfi ideál általában véve az ilyen ember. Tehát volt az Arnold Schwarzenegger, meg az ikertestvére a Danny DeVito. És nem csak olyan kicsi köpcös csúnyácska emberke volt, hanem olyan bűnözői hajlamokkal is megáldott, vagy megátkozott ember, vagy terhelt ember. És nyilván az egész film az ő kapcsolatok körüli bonyodalomra épül föl, és van egy jelenet a filmben, amikor az orvos, aki ezt az egész kísérletet végigvitte, odavágta ennek a picike embernek a következőt. Magát nem terveztük, maga csak egy melléktermék, egy selejt, aki semmire sem jó. És nagyon sokan küszködnek ezzel az érzéssel az életükben. Ami folyamatosan a kudarcaiból táplálkozik, ami aztán újabb kudarcokat generál. Hogy én igazából egy értéktelen selejt vagyok, egy vesztes. Két héttel ezelőtt látogattam meg egy fiatal nőt, olyan korombeli lehet. Két évvel ezelőtt találkoztunk utoljára, akkor az iszákos mentő missziónál kapott egy olyan impulzust, hogy letette az alkoholt, megszabadult az alkoholtól, és néhányszor eljött a gyülekezetbe, az evangelizációs csoportunkba is hívtuk, de aztán úgy meg is látogattam, aztán egyszer csak bejelentette, hogy hát ő nem jönne inkább ebbe a gyülekezetbe, nem azért, mert bármi gondja van, hanem mert hogy nagyon jól érzi magát abban az iszákos szabadult alkoholistáknak a Biblia körébe, hogy ő inkább szeretne oda járni. Persze, hát nyilván sok hasonló problémával, nehézséggel küzdködnek, sok hasonló élményt éltek át, akkor erre szabadsága van. És azóta nem láttam, és nem régen hívtak föl az egyik ismerőse, aki elmondta, hogy hát most már nagyon-nagyon régóta nem látták ezt a fiatal hölgyet, hogy próbálja meg megkeresni. Megkerestem, elmentem hozzá, azzal fogadott, hogy nem segített rajta, mármint, hogy én nem segítettem rajta. Mondom, miért mondja ezt? Hiszen ő mondta azt, hogy nem akarna ebbe a gyülekezetbe jönni. Tehát rögtön egy váddal fogadott. Aztán leültünk beszélgetni, nem küldött el, és az volt, amit visszaesett, tehát ezért is hívta fel, elkezdett újra inni. Tehát 2 év szárazság után hívott újra, és azt mondta, hogy nem kellek senkinek. Én egy selejt vagyok. Senkinek nem kellek, egyedül vagyok. A fiamnak se kellek. És nem találok magamnak egy társat. 2 évvel ezelőtt elmondtam neki azzal, hogy az alkoholtól megszabadult, ne akarja, hogy egyből minden probléma megszabaduljon. És ebben a megkötözöttségben benne maradt. Ez volt az igazi problémája, hogy értéktelennek érzi az életét. És beszéltem neki Krisztusról akkor is, beszéltem neki most is. De ő neki kézzelfogható társ kell. Nem jutott el oda az ő lelkében, az ő hitében, hogy megragadja Krisztusban, hogy Isten mennyire szereti őt, és hogy milyen társ tud lenni, hogy megragadja azt, hogy a gyülekezetben olyan testvérekre lelhet, a közösségben olyan testvérekre lelhet, hogyha Isten nem is ad mellé egy férfi társat, békesség lehet a szívében. Nekem társ kell, és nem bírja elengedni. És aztán ez az elsődleges probléma viszi a másodlagosba, ami aztán még nagyobb erővel kötözi. Mert úgy érzi, értéktelen az élete, hogy nem kell senkinek. Nem kellek senkinek. Azonban, hogyha Istenre nézünk, és az ő igéjébe tekintünk, és ezt hittel tesszük, akkor ezek az érzések egyre értelmetlenebbé válnak, hiszen Isten mit mond el nekünk? Éppen a hittel lehet legyőzni az életünket tönkretevő olyan érzéseket, amelyek a sátánnak a sugalmai. Ha végig gondoljuk azt, hogy Isten az életünknek minden apró részletét megtervezte, hogy nem csak vagyunk, hanem azért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, mert Isten ilyennek akart minket. Ő választotta meg a népcsoportunkat, a bőrünk színét, a hajunk színét, a szemünk színét, az összes többi vonásunkat, a tehetségeinket, a zenei hallásunkat, vagy éppen a botfül van. Botfülünket, de akkor ott lesz egy csomó más érték bennünk. Egyedileg tervezett meg minket, pontosan olyannak, amilyenek vagyunk. Én gyerekkoromban nagyon sokat küzdködtem azzal, hogy szemüveges vagyok, én engem borzasztóan terhelt. Aztán megkopaszottam. Ez is zavart. Most már nem zavar. Mert tudom, hogy Isten így akar használni, és így tetszem neki. És ne akarjak más lenni, mint amilyen vagyok. Ő döntötte el, hogy milyen természetes adottságaim legyenek, hogy milyen legyen a személyiségünk, és mivel Isten konkrét okkal teremtett meg minket, azt is eldöntötte, hogy mikor szülessünk meg, milyen hosszú legyen az életünk, előre kiszámolta az életünk napjait, és pontosan meghatározta az életünk időpontját, és a lakóhelyünk határait is. Isten meghatározta azt, hogy hol szülessünk, hol éljünk az ő szándéka szerint. Éppen ezért a népcsoportunk, a nemzeti hovatartozásunk sem véletlenül alakult. Isten egyetlen egy részletet sem bízott a véletlenre, hanem mindent a tervének megfelelően alakított ki. Pál apostol az aténi prédikációjában a következőt mondja Istenről: az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta életüket, elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Így hát semmi sem véletlen az életünkben, mindennek célja és oka van. Én nem azt mondom, hogy ezt könnyű felismerni. Éppen ez az egyik legnagyobb problémánk, hogy nem könnyű felismerni, de lényegesen könnyebb megérteni és felismerni akkor, ha tudjuk azt, hogy nem véletlen, semmi sem véletlen abból, aki vagyunk. Így már könnyebb lesz megtalálni, könnyebb lesz megérteni, könnyebb lesz azzal azonosulni, örömmel, elfogadással és céltudatosan élni. Majd a céltudatos életről még beszélünk a héten, ha Isten megsegít bennünket. Bámulatos az, hogy Isten még azt is eltervezte, hogyan szülessünk meg. A születésünk körülményeitől, vagy a szüleink személyétől függetlenül neki mindenképpen tervei voltak a teremtésünkkel. És ebből a szempontból lényegtelen az, hogy a szüleink jók, rosszak vagy közömbösek voltak-e. Egy nagyon-nagyon jó barátom, nagyon áldott hívő lelkipásztor, 3 éves koráig csecsemő otthonban nőtt fel, mert növekedett, mert az édesanyja leányanyaként nem tudta nevelni. Aztán 3 éves korában csak kihozták, mind a két szülője alkoholista volt. Kocsmákban nőtt föl. Ha meglátunk alkoholista szülőkkel egy gyereket a kocsmában, mit gondolunk, mi lesz belőle? Általában sejtjük. És az ő életén látszik az, hogy Isten, ő életén is látszik az, hogy Isten milyen csodálatosan munkálkodott az életében. Éppen 18 éves lett, amikor mind a két szülője meghalt. Volt 2 kiskorú húga. És ez a fiatalember szakmunkásképzőt végzett, vállalta, hogy ő neveli tovább a testvéreit. És fölnevelte a kis húgait. És mindeközben munka mellett megküzdött, megértette Isten elhívását, átadta az életét Krisztusnak, megküzdött ezért, és egy nagyon áldott lelkipásztor. Gondolta volna bárki is. Teljesen mindegy sokszor, vagy teljesen mindegy az, hogy honnan jövünk, milyenek a szüleink, hogy áldott jó emberek voltak-e, vagy éppen olyanok, akikre megvetéssel tekint a világ is. De Isten tudja azt, hogy az a két személy, aki a mi szülőnk, pontosan ők voltak a birtokában, annak a konkrét génállománynak, amelyre az egyedi személyünk létrehozásához szüksége volt. Isten előtt lehet, hogy vannak törvénytelen szülők, de törvénytelen gyerekek soha sincsenek. De sokszor szokták mondani a gyerekekre, hogy törvénytelen gyerek. Emberek előtt lehet, Isten előtt soha nincs törvénytelen gyerek. Istennek minden gyerek számít, és minden élet számít. Sok gyerek születik a szülei szándékán kívül, és már az is csoda, ha megszülethet a mai világban, hiszen olyan könnyedén dobják el az emberek a magzatok életét. Sok gyerek születik meg a szülei szándékán kívül, de tudhatjuk azt, hogy sohasem születik egyetlen egy élet sem, Isten szándéka ellenére. Isten még az emberi tévedés, sőt a bűnt is számításba vette. Isten soha semmit nem tesz véletlenül, és soha semmiben nem követel hibát. Minden alkotása mögött meghúzódik egy szándék. Minden növényt és állatot is egyenként ő tervezett meg, és éppen ezért tudhatjuk, hogy minden emberrel van terve. És mi ez a terv? Mi ez a terv? Az Efézusi levélből azt olvassuk. Mert a Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Istennek ez a terve a szeretet, amit olyan sokszor hiányolunk. Magunkból hiányoljuk eléggé, hogy azt mondjuk, többet kell adnom ebből, hogy több legyen a világban. Isten gondolataiban már a világ teremtése előtt ott voltunk, sőt, éppen értünk és miattunk teremtette meg a világot. Úgy tervezte meg a bolygónkat, hogy a környezet a számunkra megfelelő legyen. Isten sohasem találomra cselekszik, mindent aprólékosan eltervezett. És minél többet tudnak meg a fizikusok, biológusok és egyéb tudósok a világegyetemről, annál nyilvánvalóbb, hogy milyen pontosan az emberi élethez igazodik, mennyire testre szabottan megfelel az emberi élethez szükséges követelményeknek. Dr. Michael Denton, egy új-zélandi egyetemnek a molekuláris genetikai kutatócsoportjának az egyik tagja a következőt állapította meg. A biológiai tudományok révén felhalmozott összes bizonyíték azt a központi állítást támasztja alá, hogy a kozmosz egy gondosan megtervezett, egységes egész, amely alapvető okaként és céljaként hordozza az emberiséget. Olyan egész, amelyben a valóság minden aspektusa ebben a lényegi tényben nyer értelmet és magyarázatot. Lehet, hogy kicsit nyakatekerten fogalmaz, de a lényeg ez. Olyan tervezett egységes egész a világegyetem, ami az emberiségért jött létre, ami értünk jött létre. És hogyha Michael Denton egy kicsit bonyolultan is fogalmaz, a Biblia ennél sokkal egyszerűbben mondja ugyanezt, Ézsaiás próféta könyvéből a következőt olvashatjuk erről. Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Tehát Isten teremtette azért, hogy lakóhely legyen a Föld. Ugyanezt mondja Michael Denton is, a tudomány eredményeiből levont következtetéssel is. Itt van 2500 évvel ezelőtt a Bibliában, hogy lakóhelynek formálta. A Földnek ez a célja, hogy a mi lakóhelyünk legyen. A jelenlegi ismereteink szerint nincs még egy ilyen hely az egész világ mindenségben. És gondoljuk végig, hogy vajon miért döntött úgy Isten, hogy ezt a Föld nevű bolygót ennyire precízen formálta meg az ember lakóhelyének. Miért volt érdemes annyi energiát fektetni a világegyetem megteremtésébe? Azért, mert ő a szeretet. És felfogni szinte lehetetlen ezt a fajta szeretetet, viszont semmi sem megbízhatóbb ennél a szeretetnél. És mi lehetünk ennek a szeretetnek a tárgyai? Minket szeret. Pontosan ebből a célból teremtettünk, és erre az igazságra kell építenünk az életünket. A Biblia állítása szerint Isten szeretet. Nem sok definíciót mond Istenről a Biblia ilyen tömören, de az egyik ez, az Isten szeretet. Nem azt mondja, hogy van benne szeretet, hanem azt mondja a Biblia, hogy ő maga a szeretet, ez az ő személyiségének, jellemének a lényege. A Szent Háromságnak a közösségében tökéletes szeretet uralkodik, és ebből tudhatjuk, hogy nem azért hozott létre bennünket, mert szüksége lett volna ránk. Manapság az egyedülálló nők egyik nagy motivációja, hogy gyermeket vállaljanak, hogy legalább legyen valaki, akit szerethetnek. Isten nem ezért teremtett minket, hogy legalább legyen valaki, akit szerethet. mert a Szent Háromságon belül tökéletes szeretet uralkodik. Neki nincs szüksége. Ő nem függ és nem kötődik ehhez az érzéshez, mint mondjuk egy egyedülálló nő, hogy valakit szerethessen, mert ebben találja meg az élete értelmét. És ez egy nagy csoda. Nem arról van szó, hogy Isten magányos lett volna, és ezért kellett valaki, akit szerethet. Nem. Teljesen érthetetlen módon. De egész egyszerűen éreztetni akarta velünk a szeretetét. És azt mondja erről, egy kicsit tovább olvasva Ézsaiás próféta könyvét, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ha nem lenne Isten, akkor mindannyian a véletlen szüleményei lennénk. A világegyetemnek a véletlen, kiszámíthatatlan játékának a következményei. És ha így lenne, tehát ha nem lenne Isten, és mi véletlenül lennénk, akkor egyáltalán nem lenne értelme ezt a hetet arra fordítani, hogy elcsendesedjünk és megerősödjünk abban, hogy van rajtunk kívüli magasabb oka és célja az életünknek, vagyis van értelme az életünknek. Akkor nincs. Tehát ha nincs Isten, akkor az életünknek sincs értelme. Nem mondhatnánk meg azt sem, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem remélhetnénk hosszabb távú jövőt, mint a Földön eltöltött néhány évtized, aminek a vége is éppen a véletlen összjátékának lenne köszönhető. És retteghetnénk tőle. Mint ott sokan rettegnek is. Vagy legalábbis szeretnének elfelejtkezni róla. Azért állok itt, mert hiszem azt, hogy Isten nem csak hogy létezik, hanem törődik velünk, számítunk neki, hogy az az Isten, aki nem csak létezik, hanem megtervezte és eltervezte az életünket, az életeteket, és ezt hiszem, és ezért állok itt, hogy ezt elmondjam ezen a héten, estéről estére, és meglássuk, és örüljünk benne, és szabadok legyünk abban, hogy Isten az életünknek egy mélységes értelmet adott. Ezt azonban csak akkor fedezhetjük föl, hogyha nem önmagunkat, hanem Istent tesszük meg az életünk kiinduló pontjának. Szeretnék visszatérni ahhoz az igéhez, ahonnan elindultunk, mert Krisztusban teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ezen a mai estén a létünk okáról beszéltünk, tulajdonképpen mi az oka a létezésünknek. Az ok felől majd haladunk a cél felé is. De röviden ennyit igyekezzünk megjegyezni, hogy a lényeg nem mi vagyunk. És ugyanakkor a létünk nem a véletlennek köszönhető. Ma este szeretném befejezni egy verssel, ami nagyon szépen összefoglalja ezt a gondolatot. Russell Kelfer írta, hogy kifordította, nem tudom, de nagyon jó a fordítás is. Az a cím, hogy okkal vagy. Okkal vagy, aki vagy. Gondos terv része vagy. Egy kincs, egy külön alkotás, egyedi teremtmény, semmi más. Okkal vagy, amilyen vagy, kezében hibátlan anyag. Keze véghez vitte tervét, ő látta az anyami mélyét. Két szülő, kiket ő szánt neked, szereted vagy nem szereted, ők is egyedi terve részei, rajtuk a mester kézjegyei. Tudja, fájdalmat súlya nagy. Ő sír veled, mikor rád szakad, de szíved alakul terhe alatt, és az isteni jellem felé halad. Okkal vagy, aki vagy, mestered alkotása vagy, szeretett, kedves teremtménye, hisz ő sem emberi elme szüleménye. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló édesatyánk, köszönjük neked ezt a csodálatos hírt, hogy egyáltalán nem véletlen a létünk, sőt, egészen pontosan megtervezted, megformáltad az életünket, te voltál az, aki az életünk minden apró részletét eltervezted és akartad. Urunk, köszönjük neked azt, hogy nem vagyunk elveszve a mindenségben, hanem személyes, szerető édesatyaként te formáltál, te alkottál, már a világ teremtése előtt ott voltunk a gondolataidban, és egészen késő vénségünkig, őszkorunkig te hordozol. Te mentesz, és te tartasz meg. Urunk, azért kiáltunk hozzád, hogy könyörülj azokon az embertársainkon, akik önmagukban keresik az életük értelmét és célját. Vagy e világ múlandó, bizonytalan alkotásaiba vetik a reménységüket. Könyörülj rajtuk. És azért könyörgünk, hogy azokat, akiket elhoztál, és itt vannak kétségeskedő szívvel, és keresik azt, hogy hogyan tudnának tovább lépni az életükbe, hogyan tudnának kiszakadni az élet értelmetlenségéből, taposómalmából. Mutasd meg a kiutat. Könyörünk azért a testvérünkért, aki nem akart ennek a hétnek a további estére eljönni. Ragadd meg őt úgy, hogy ő is megragadhasson téged. És könyörünk azért a testvérünkért, aki számára itt a templom csöndje, az ige hallgatása, az egyedüli békesség, és feszültségek közé megy haza, és szorongások vannak a szívében. Könyörülj rajta, hogy úgy térhessen haza, hogy a te békességedet vigye. Könyörünk azért a testvérünkért, akinek összeomlott az élete, aki nem tudja, hogyan tovább, te lendítsd őt tovább, te nyiss előtte ajtókat, te könyörülj rajta. Könyörünk azért a férfiért, aki ellenáll a szívében a te kegyelmednek, aki mindent maga akar megteremteni önmagának, és közben azt érzi, hogy mindenki folyik a keze közül. Te adjál a számára olyan útmutatást, hogy a te kegyelmedet ragadja meg, és a te kegyelmedben ragadja meg az életet. Hogy le tudjon tenni minden ránehezedő terhet és megkörnyékező bűnt, hogy meglássa az előtte lévő pályát, amit a te szeretetet készített a számára. És kérünk, te könyörülj azon a testvérünkön, aki a halálos betegséggel küszködik, hogy te győzz le benne a félelmet, a reménytelenséget, a kétségbeesést. Te ragadd ki a lázadásból, amivel ostromol téged, hogy nem érti, miért vele történik ez. Vedd körül a szereteteddel is, mutass a számára Krisztusban olyan örök jövőt, amivel megérti, hogy ez a világ csak egy átmeneti hely. És kérünk azokért, akiket távol tudott tartani a hazugság ettől az evangelizációs héttől, annak a hazugsága, hogy nem ér rá, annak a hazugsága, hogy a számára ez nem fontos. Kérünk azokért, akik nincsenek itt. És magasztalunk téged annak a békességért, hogy tudjuk, akik az életre választatnak, azok hívőkké lesznek. Jézus Krisztus nevében a te kezedbe letesszük a további estéket, és kérjük az üzeneteket, hogy a te igéd úgy szóljon, hogy ne hiába szóljon, mi ne tegyük azt hiába valóvá, engedetlenséggel, makacssággal és nyakassággal. Áldásért könyörgünk, és azért a békességért, amit a fiadon keresztül kaphatunk. Jézus nevében kiáltunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Egy összefoglaló gondolatot engedjetek még meg. Létem nem a véletlennek köszönhető, Isten egyedi alkotása vagyok. Az Úr a te alkotód, aki megformált az anyamékben, mondja az ige. Ha Isten megsegítés érted bennünket, akkor holnap este is találkozhatunk. Az estének a címe Életünk mozgatórugói. Beszélgetni fogunk azokról a motivációkról, mozgatórugókról, amelyek kívülről irányítanak és mozdítanak bennünket, és arról fogunk beszélgetni, hogy ezeket Isten hogyan tudja kicserélni olyan indítatásokra, amelyek tőle jönnek. Tudom, hogy ez egy kicsit most általános volt, de nem akarom előre elmondani mindazt, amiről holnap, ha Isten segít minket, szó lesz. Annyit kértek még, hogy hirdessek, hogy... Igen. A 462. dicséretet énekeljük befejezésül, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Yeah. elfogadjuk az áldást. Az Úr a te alkotód, aki megformált az anyamékben. Ámen. Isten velünk a viszontlátásra.